az összeállításulán Christopher Young Species, azaz a Faj című filmjének zenéjét hallhatják. A zenei szerkesztő Molnár F. Árpád.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Sors online stúdiójából. A mikrofonnál Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője és a Magyar Sors online főmunkatársa, legalább Európa legfőbb echelon tanúja, illetve Varga Szibilla Anna, a Magyar Sors online alapító főszerkesztője és a Hírháttér Multimédia főmunkatársa. 2010. június 1-jét írjuk, és jelen műsorunkban önkormányzati visszaélésekről fogunk beszélgetni.
És szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár F. Árpád vagyok. Hozzá kell tenni, hogy Varga Szibilla Anna legalább egész Európa legfőbb női tényfeltárója az echelon tényfeltárásokra tekintettel. A mellettem ülő Varga Szibilla Anna, a Magyar Sors online alapító főszerkesztője, a Hírháttér Multimédia főmunkatársa, jelenleg kilakoltatás előtt áll az MSZP-SZDSZ kormány bankár, globalista bankár bűnözésének következtében. Egyébként egy 1600 fős településen, erről fogunk beszélgetni, tehát 1600 fős településen, amelynek van egy nagyon érdekes jegyzője, aki a nevét sem véletlenül így jegyzi. Dr. Hajdúné, Dr. Pauli Tímea, ahogy szokták mondani erre felé, hogy doktor. És fogunk összehasonlítást is tenni más kisebb települések vezető személyeivel. Lássuk tehát, hogy szociális területen mennyire lehet szociálisnak és mennyire antiszociális egy-egy személy, mennyire alkalmas és mennyire pokolian alkalmatlan.
A kis településekre az a jellemző, ugye, hogy mindenki ismer mindenkit. Ebből kifolyólag az a település, ahol én lakok, sem számít nagynak, sőt, rendkívül kis csinos, barátságos, látszólag. Na most jelen élethelyzetemben a banki visszaéléseknek következtében, mint nagyon sok sorstársam kerültem olyan helyzetbe, hogy a lakáshitel törlesztésünk olyan mértékben megemelkedett, hogy képtelenek vagyunk fizetni, és ezáltal az önkormányzathoz fordultam az utolsó pillanatban, amikor megtudtam, hogy még lehetséges, hogy krízis támogatást igényeljek. Na most a krízis támogatás gondolom sok ember előtt ismert. A krízis támogatás az egyszeri támogatás krízis helyzetbe került személyek részére. A lakáshitel törlesztő részleten minimum 20%-kal emelkedett. 2010. április 23-án, miután tudomást szereztem arról, hogy jogosult vagyok erre a krízis segélyre, bevittem az önkormányzathoz a papíromat, miszerint igényelnék krízis segélyt, és át akartam adni a helyi jegyzőnek, dr. Hajdúné, dr. Paulik Tímeának. Aznap más támogatást is igényeltem, mivel szociálisan rászorulóként hosszabbítanom kellett, hogy védett személy vagyok az áramszolgáltatónál, illetve gyermekvédelmi támogatásra is jogosult vagyok. A szociális ügyintéző átvette a papírjaimat és iktatta. Dr. Hajdúné, dr. Paulik Tímea, a helyi jegyző elutasított, hogy nincs meg az igazolásom arról, hogy a törlesztő részleten mennyivel emelkedett. Na most bármilyen helyzetben, bárki, aki hivatali állami ügyintézésben dolgozik, tudja az eljárást, hogy a jegyző átveszi a kérelmet, iktat, beregisztrálja és felszólít hiánypótlásra.
Ez azért fontos az iktatás, mert ugye közben lejár a határidő. Tehát, hogy a benyújtása megtörtént a kérésnek, neki az a dolga, hogy átvegye, aztán kérjen hiánypótlást, ha akar, mert egyébként a 136/2009-es kormányrendelet, ami a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló törvény, ezt sem várja el a jegyzőtől, mert nem a jegyzőre tartozik. Tehát azt nyugodtan a jegyző átugorhatja. De ha nem veszi át, hanem akadékoskodik, akkor lejárhat ugye a határidő, és akkor a rászoruló nem kapja meg. Tehát az egy jegyző, az lakossági fizetésből működik azért, hogy a lakosságot szolgálja. Tehát neki az a dolga, hogy lakosság. Tehát nem az, hogy a kilakoltatásokban gyurcsányi módon segítkezzen, hanem az, hogy a lakosságot szolgálja Orbán Viktor. Az a dolga a jegyződnek, dr. Hajdúné, dr. Paulik Tímeának, a doktornak, ahogy errefelé hívják, Orbán Viktor.
A törvényben az is benne van, hogy igazolni ugyan szükséges a jogosultságot, de csak a jegyző felé. A jegyző már nem köteles továbbítani a Nyugdíjbiztosítási Intézet felé az igazolást, mert jegyzői hatáskörbe tartozik az elbírálás. Tehát ha ő bevárja tőlem az igazolást, ő már aznap továbbíthatta volna, hiszen tudja, hogy jogosult vagyok rá, mert 1600 fős településről van szó, és nem 2 milliós fővárosról.
Igen, tehát nem a Szovjetunió pártfőtitkára, mert ott ugye elmegy a nagy számok törvény, aláírom, mit tudom én, 20 000 kilakoltatás, meg minden, mert mit érdekel engem, én vagyok a Szovjetunió pártfőtitkára. De hát egy 1600 fős településről van szó, tehát ahol a családiasságot, a családi viszonyt, a kis létszámra való tekintettel, ugye a szolidaritás, stb. Természetes állapotban szokták biztosítani. Ez egyébként hadd hivatkozzak Kislét a polgármesterére, ahol a romák elleni állami sorozatgyilkosság utolsó áldozata, Balog Mária meghalt, és 13 éves lánya is kapott egy csapágy sörétes sortüzet, olyan Gyurcsányi Bajnai 2006-os típusú, igazi rebiszes sortüzet, az arcára meg a nyakára, de ő ugye túlélte. És ez a Pénzes Sándor Kislét a polgármestere mondta, nagyon szociális, nagyon pozitív polgármester, hogy őnála például úgy van, ezt megelőzően, tehát a doktor-doktor jegyző ügye előtt mondta, hogy ha például bemegy oda valaki, például segélyt kérni, és elküldi az ő embere, a Pénzes Sándor Kislét a polgármesterének embere, azzal, hogy hát mert betartjuk a 30 napot, és majd kiértesítjük, akkor azt mondta, az mehet, amerre lát. Az mehet, amerre lát, mert az emberek azért jönnek, mert nekik segítség kell, nem azért, mert nincsen jobb dolguk, meg ilyen hangulatuk van, hanem az segítségre szorulnak. Tehát őnála nincs olyan, hogy valaki nem segítenek. Az azért megy be, mert neki segítségre van szüksége. Ő pedig, ő Kislét a polgármester, azért polgármester, hogy segítsen, és megköveteli a dolgozóitól is, hogy természetesen, és ráadásul kis településről van szó, ugye elmondta, hogy ott nem tudom, mire tartozik, de szerintem nagyon fontos, hogy ott a romák és a magyarok békében éltek egymással, és egyébként az a Balog Mária is, akit állami gyilkosság keretében meggyilkoltak, az is egy nagyon kedves, jóra való asszonyka volt, mindenki szerette, stb. És ugye volt a lánya, ő túlélte, lelki sok, lelki problémák, mindenki pártfogásába vette természetesen, és hát most már helyre jött, ugye, úgy, ahogy helyre lehet jönni.
Tovább folytatva a történetet, a jegyző elutasította a kérelmemet, hogy nem veszi át, amíg nem viszem az igazolást arról, hogy jogosult vagyok-e. Bementem a bankomba, hogy kérjek a krízis támogatáshoz szóló igazolást, és a bank ezt meg is igényelte. Tehát én 23-án vittem be az igénylemet, amit elutasítottak, a bank április 30-ára, tehát határidőn belül kiadta az igazolást 39%-os emelkedésről. Na most ehhez tudni kell, hogy 20% volt a minimum a törlesztő részlet emelkedésben, ami jogosulttá teszi az embert krízis támogatás igénylésére. Viszont a 2009/136-os törvény C pontja előírja, hogyha 30%-ot meghaladja a törlesztő részlet emelkedés, különös méltánylást érdemlő ok, ezt a jegyző jelzi az igénylő lapon az igazgatóságnak. Tehát nem is csak alapösszegre lettem volna jogosult, hanem egyéni elbírálásra. Május 5-én kaptam sajnos a banktól készhez a papírt postán, amikor is a jegyző szabadságom volt, közölték velem telefonon, pénteken menjek be. Május 7-én bementem a papírjaimmal, vittem az igazolást, és a jegyző elutasította, hogy ő ezt már nem tudja befogadni. Mondtam neki, április 23-án itt voltam, elküldött, hogy hozzak igazolást. Itt vagyok, akkor lesz szíves leigazolni a Nyugdíjbiztosítási Intézet felé, hogy itt jártam 23-án, pecsét rá, és jogosult vagyok kérelme, mert a bank leigazolt, a jegyző elutasított. Én fölhívtam a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot.
Igen, egy 1600 fős településről van szó, ne felejtjük. Tehát itt mindent családi módon kellene intézni. Tehát nem úgy, hogy én vagyok a Josip Viszarionovics Dzsugásvili, hanem úgy, ahogy tehát emberek beszélnek emberekkel. Tehát
én hazajöttem, fölhívtam a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot krízis támogatás ügyben, és azt a választ kaptam, hogy írjak egy igazolást arról, hogy miért nem tudtam április 30-áig benyújtani a kérvényemet, ezt adjam oda a jegyzőnek a banki igazolása együtt, és a jegyző ezt bármiféle elbírálás nélkül azonnal továbbítsa a nyugdíjbiztosítási intézetnek a krízis támogatást elbíráló osztályra.
Magyarul a jegyzőnek az előjárója, a feljebb valója, azt is mondhatnám, hogy mert ugye hozzá képest természetesen, tehát a felsőbbrendű, az Magyar Szocialista Párti felsőbbrendű, tegyük hozzá, pedig MSZP-SZDSZ kormányról volt szó, utasította a jegyzőt, hogy ne akadékoskodjon, hanem küldje tovább, és ráadásul méltányosságról van szó, hiszen amit mondtak, hogy önhibáján kívül, tehát a Varga Szibilla Anna a kérelemben önhibáján kívül futott ki a határidőből.
Igen. Bevittem a papírokat, a jegyzővel aláírattam, hogy átvette, és azt mondta, továbbítani fogja. Erre föl, május 13-án, mert ugye ez 10-e volt, 11-e szombat, 12-e vasárnap, 13-án hétfőn azonnal megkaptam egy határozatot a jegyzőtől, hogy a kérelmemet elutasítja annélkül, hogy továbbította volna bárhova is a papírjaimat, ahogy azt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium neki előírta.
Tehát szerencsétlen doktort utasította a minisztérium, hogy ne akadékoskodjon, hanem küldje tovább. Tehát van méltányosság, meg vannak családok, meg vannak emberek, meg van 1600 fős település. Az nem ugyanaz, mint 160 millió lakost ellátni, hanem 1600 fő. Tehát annyi, hogy például oda megyek, szervusz Szibillám, hát itt hozom a papírt, akkor beszélj, mi is a probléma, meg hogy is lehet ez, meg jaj, gyere, hát persze, fölemelem én a telefont, hát azért van ugye közpénzekből, mert maga az utánajárás is egy vagyonba került, mind telefonálásban, mind buszozásban, mind időben. Tehát ez egy borzasztó procedúra volt elintézni a doktornak a problémáit, a törvénytelenségeit, az engedetlenségét, az antiszociális és szociopátiás, pszichopátiás viselkedését, amit mutat a doktor, mert itt emlékeztetnék, azért mi keresztjének vagyunk. A Jézus Krisztus azt mondta, senkit ne hívjatok doktornak, mert egy a ti mesteretek az Isten. Tehát mi keresztjének amúgy is általában különösen allergiásak vagyunk arra, ha valaki halmozza doktor Hajduné, doktor Paulik tímel.
A másik ok az, hogy nem járt el jogszerűen. Egy, nem vette át a kérelmet. Kettő, neki nem kötelessége az én igazolásomat továbbítani a nyugdíjbiztosítási intézet felé, simán bevárhatta volna, hogy megviszem az igazolást és ő leadja. Azon kívül az elbírálás és az elutasítás az nem exakt jogi kategória, hanem csak egy általános fogalom, ez is benne van a 2009-136-os törvényben. Ráadásul 39%-os törlesztő részlet emelkedéssel különösen méltányos elbírálás alá estem volna.
Ráadásul az alkotmány tiltja a kilakoltatást, tehát egy olyan személynek, aki jegyzőként a lakosság pénzéből élősködik, annak szociálisan rendkívül érzékenynek kell lennie, valami borzasztó érzékenységnek. Nem a saját maga iránt, hogy amiből lesz egyszer aztán doktor, aztán lesz doktor, hanem a lakosság iránt kell érzékenynek lennie, lakosságot kell szolgálnia a közpénzből. Azért kap olyan borzasztóan sok pénzt, hogy szolgáljon a lakosság. Borzasztóan sok pénzt kap, de nem tudom mire, mert csak 1600 fős a település. De még azt se tudja ellátni. Bizonyára ezt is szociális munkában, mert azért sokan vannak, akik elvégeznék. Itt is találkoztunk olyan személlyel, aki szociális munkát végzett, és nagyon örült, hogy szociális munkát végezhet. Tehát el lehetne olyan jegyzőket, akik nagyon szívesen végzik azt a munkát, és nem a Szovjetunió pártfőtitkáraiként végzik. Itt emberekről van, tehát emberéletekről, meg gyermekek életéről van szó, tehát nem érdekelnek a doktori címek, meg a dupla doktori, meg doktorszor doktor a négyzeten. Tehát nem érdekel ilyen hülyeség senkit. Neki az a dolga, hogy szolgáljon. És ahogy mondta a pénzes Sándor Kisvét a polgármestere, hogy aki oda bemegy és azt mondja, hogy mi majd harmadik kiértesítjük, mert betartjuk a törvényben meghatározott 30 napot, az mehet amerre lát. Mert nem kell 30 napot várni, hát nem vagyok én hülye. Ott ez a nő is, ugye, ez a jegyző, azt is megteti, átmegy, hát nem, itt van a szomszédban. Kijön az épületből a magas fizetésével, és akkor bekopogtat meg, becsönget. Tehát becsönget, akinek valami problémája van, nem állnak sorba naponta 1600-an. Mert az egész település 1600 fős. Meg fölemelem a telefont. Tehát azért van a telefon. Nem az, hogy a kisgyermekes anyát, aki kilakoltatás előtt áll, telefonáltatom és utaztatom.
Telefonköltségről nem beszélve, mire ezeket lebeszéltem. A következő volt a határozatban, hogy a bank által kiadott igazolás nem a nevemre szól, hanem a férjem nevére. Könyörgöm. Fölhívtam újra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot.
De ez hozzátartozik, hogy annyi lett volna, hogy akkor vagy átsétál a szomszédba és ezt közli. Tehát nem az, hogy levelezik a szomszéddal. Hát miért levelezik a szomszéddal? Megkérdezem Molnár Robert polgármester. Miért levelezik a jegyző a szomszéddal? Hát amikor az életéről van szó, akkor miért ír neki levelet közpénzen, ahelyett, hogy átsétálna a magas fizetésével? Annyira nehéz a zsebe attól a rengeteg pénztől, hogy nem bírja a terhet cipelni? Talán talicskával tolja ki a pénzt a polgármesteri hivatalból, hogy nem bír elmenni a szomszédig?
Jegyzőnő közölte velem dr. Hajdúné dr. Paulik Tímea a határozatában, hogy nem az nevemre szól az igazolás, hanem a férjem nevére, ki adós, én adóstársként 1/1-es ingatlan tulajdonos vagyok. Ismétlen, 1/1-es. Ha nem az én nevemre szól az az igazolás, akkor kinek a nevére szól? Ha dr. Hajdúné dr. Paulik Tímeáé az én ingatlanom? Ő az adóstárs? Vagy ki a fene az adóstárs? Én a férjem feleségeként alapjáraton adóstárs vagyok, ráadásul én vagyok az 1/1-es tulajdonos. Fölhívtam újra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, és azt mondták nekem, hogy
de
azonnal...
De nem a jegyző hívta föl. Miért nem a jegyző hívta föl? Azért kapja a fizetését. Azért lát el közfeladatot. Tehát közfeladatot lát el, mint a Varga Szibilla Anna a Magyar Sors Online-nak a működtetésével, nem a havi 750 ezer forintos fizetésből, hanem ingyen. Közfeladatot, kiemelten közhasznú. A magyarság és az emberiség érdekeit, a lakosság, a nép védelmét szolgálva, az Echelon technológiák és az államtitkosszolgálati bűnözés leleplezésével, valamint a korrupciós ügyek borogatásával. Tehát ez a ez érdemel havonta 750 ezer forint, plusz korrupciós fizetéseket, amik általában egy önkormányzatnál vannak. Kisebbeknél ugye nyilván kevésbé. Itt egy Zombor Gábor, Kecskemét polgármester, 750 ezer forint, plusz a korrupciós adó, amit ugye szintén a lakosság zsebéből, meg hát a 40 ezer hajléktalannak a zsebéből, azért nem tudnak hol lakni, mert lopják a pénzt.
Fölhívtam újra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, és azt mondták, hogy azonnal fogjam a kölcsönszerződésemet, és vigyem be a jegyzőnek, másolja le, adja ki az igazolást, és postázza Pestre a kérvényemet. Na hát én fogtam a közjegyzői okirattól kezdve mindent, és bementem a polgármesterhez és a jegyzőhöz. Mind a kettőt kihívtam, dr. Molnár Robert és dr. Hajdúné, dr. Pauli Tíme, hogy a doktorokba bele ne zavarodjak végre, és az orra alá dugtam. Közölték mindketten, hogy jogvesztő a határozat. Mondtam nekik, most utasított a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, hogy küldje föl, mert április 23-án jogtalanul utasította el, egyszerűen bűncselekményt elkövetve nem vette át a kérvényemet. Erre közölte a jegyző, hogy miért nem jöttem hamarabb, nem tudom otthon megtalálni a számlákat, elég egy bankszámla kivonat, mondtam neki, maga azt se fogadta volna el, mert az is a férjem nevére szól, és a férjem bankszámlájára.
De olyanokba szól bele, amihez semmi köze nincs áll. Mi köze van neki ahhoz, hogy megtalálják-e otthon a bankszámla nyilatkozatot, vagy sem? Mi köze van hozzá?
Közölte, hogy miért most jöttem április 23-án? Nem azért, hogy ő nem vette át, miért most? Mondom, azért jöttem most, mivel nem tudtam, hogy van krízis támogatás, április 30-áig ráadásul, így eszembe sem jutott, hogy én igényeljek ilyesmit. A másik az, hogy azon túl, amikor bevittem a banki igazolást, aminél nem tudom, mi kell több, hogy egy bank kiadja a saját ügyfelének a hivatalos pecséttel az igazolást, közölte, hogy miért nem keresgéltem otthon a papíromat, nem ráérek? Hát akkor kedves dr. Hajdúné dr. Pauli Tímea, közlöm magával, hogy non-profit médiát üzemeltetek, úgy hívják, hogy Magyar Sors Online Média, társadalompolitikai folyóirat, non-profit, és a Hírháttér Multimédia főmunkatársa vagyok. Ezért nem érek rá számlákat keresgélni, hanem én megelégszek a bankomnak az igazolásával.
Ez emberjogi ügyekről van szó, ajánljuk doktornak, hogy foglalkozzon szintén non-profit módon, ingyenesen szolgálja a lakosságot a továbbiakban. Most már nagyon sok pénzt keresett, itt az ideje elhajítani ezeket a doktor négyzeteket, és a lakosságot ingyenesen szolgálni, ráadásul, ahogyan a mi fajtánk teszi, életét kockáztatva naponta a doktor féle bűnözők miatt. Akik milliárdokat lopnak, 10 és 100 milliárdokat síbolnak el, és a politikai gyilkosságok intézményrendszerét építik, a politikai gyilkosságokat sorozatban elkövetik, és degeszre keresik magukat a magyar köztársaság, illetve a külföldi állampolgárok hullahegyein. Gyilkosságok, terrorcselekmények, robbantásos merényletek. A másik, hogy mi köze van hozzá, hogy valaki mit csinál. Tehát neki nem az a dolga, hogy azt kémlelje, talán ki foglalkoztatja a Nemzetbiztonsági Hivatal vagy a CIA. Hát mi köze van hozzá, hogy valaki, aki oda megy segélyért kilakoltatás előtt, az mit csinál, mivel foglalkozik odahaza? Hát semmi köze hozzá, melyik kormány rendeletben van az leírva, hogy kémlelje az, hogy mit csinál odahaza az illető, vagy mit csinált, és miért nem találja a számlát.
Amikor hivatalos igazolást visz a banktól.
De mi köze van neki hozzá? Hát egyáltalán hogy jön oda az ügyhöz? Milyen módon kapcsolódik az ügyhöz az, hogy valaki mit csinál odahaza a lakásába? Mi köze van hozzá, hogyha emberjog, ezt nem érdekli? Jó, mondjuk el, hogy mit csinál a lakásába, emberjogi ügyekkel foglalkozik, újságírás, korrupciós ügyek, gyilkossági ügyek, filmkészítés, bagatell összeg, borzasztó olcsón a legjobb filmeket készítjük.
És jogászik,
amik a magyar történelemben valaha volt. Jogászi, meg azt hiszem, na erről beszélhetnénk, a jogászi bűnözésről, az ügyvédi bűnözésről, az ügyészi bűnözésről, azt hiszem, na erről.
És a jegyzői bűnözésről ugyanis.
A jegyzői bűnözésről.
Dr. Majdúné, Dr. Palulik témája letagadta, hogy én bevittem 23-án a papírt, és letagadta, hogy ő nem azért nem vette át, mert nincs igazolásom, hanem hogy egyéb okra hivatkoztam. Az óra előtt x-eltük be együtt, tanuk vannak rá, hogy azért igényelem a krízis támogatást, mert a törlesztő, lakáshitel törlesztő részletem emelkedett. És azt mondtam, hogy itt hagyom a papírt. Azt mondta, ne hagyjam itt, mert el kell utasítania. Na most a legegyszerűbb adminisztrátor is.
Biztos attól félt, hogyha nem utasítjál, akkor börtönbe zárják, holott a törvény szándékosan tágteret hagy, és szándékosan nem a jegyző hatáskörébe helyezi a döntést. Nem a jegyző dönt, és már döntöttek a felettesei. Tehát az előjárók, a feljebb valók, és látható módon a felsőbbrendű MSZP-sek már döntöttek, meg a párton kívüliek is döntöttek. Tehát mindenki döntött már helyette, teljesen ennyire mata alkalmatlannak lenni egy 1600 fős településen, ahol a legtökéletesebb jegyzőket kellene kitermelni.
Ismét hazajöttem az önkormányzattól, és úgy döntöttem, hogy akkor hívjuk föl a fejet. Felhívtam a Nyugdíjbiztosítási Intézetnek a krízis támogatással foglalkozó osztályát, és kértem a főosztályvezetőt. Herendi Melinda főosztályvezető asszony rendkívül kedvesen és rendkívül készségesen közölte, hogy azonnal menjek vissza az önkormányzati hivatalba, és igazoltassam le tanuk által, hogy ott jártam április 23-án, és a jegyző nem vette át a kérelmemet. Azt mondja, térti vevényt kellett volna írnom, ha nem veszi át, erőszakosabbnak kellett volna lennem. Könyörgöm. 1600 fős településen, mikor harmadszor járok ott a polgármesteri hivatalba ezügyben, térti vevényhez nem kell dr. Hajdúné, dr. Paulik Tímeának, mert ő letagadja, hogy nem vette át a kérelmemet, és hazudik. Fölhívtam a polgármestert, megadtam neki, a Herendi Melinda főosztályvezető asszonynak a telefonszámát, hogy képbe legyen mindenki. Herendi Melinda a krízis támogatások végleges elbírálója, a helyi jegyzők által beküldött krízis támogatási kérelmekre ő teszi rá a pecsétet. És azt mondta, ha tudom igazolni, hogy április 23-án nem vette át a jegyző a kérelmemet, még mindig megítélik a segélyt. A polgármester dr. Molnár Róbert azóta is hallgat, 2 hét alatt senki nem intézett semmit. A jegyző folyamatosan azzal volt elfoglalva, hogy ő nem hibás, hogy jogvesztő határozat, hogy ő nem fogja nekem felolvasni a paragrafusokat, nem is kell, mert én megtalálom saját magamtól is, és folyamatosan mosakodott, és azt mondta, hogy őt itt hülyének fogja nézni mindenki, ha átveszi a kérelmemet,
doktor.
Egyéb. Tehát egyszerűen...
Tehát állandóan saját magával volt elfoglalva.
Úgyhogy tulajdonképpen kilakoltatás előtt...
Az érdekelte, hogy de ő nem téved, és ő tévedhetetlen, hiszen kétszer van a nevében a doktor. De mint látható, ha már ilyen biblikus példázatoknál tartunk, hogyha valaki a világban szerzi meg a doktori címet, ráadásul kétszer, na hát ennél katasztrofálisabb teljesítményt azt hiszem elérni, az már maga a bűnözésnek a, és a szociopátiának, az antiszociális viselkedésnek és a pszichopátiának a szakadéka, mintha megnyílna a föld. Hát ahogy a Jézus Krisztus, ugye hát azért nem mindegy.
Tehát összefoglalva egy április 30-áig szóló krízistámogatási lehetőséggel nem tudtam élni, április 23-án beadott kérelmemet egy jegyző önkényesen visszautasította. Az április 30-ára datált banki kérelmemre azt mondta, hogy az rám nem vonatkozik, holott 1/1-es tulajdonjogú házamról van szó, és nem elismerve a tévedéseit és a hülyeségeit, megfosztott egy csomó pénzt egy anyát két kisgyerekkel, aki kilakoltatás előtt áll, azzal foglalkozva, hogy én ráérek otthon.
Meg azzal, hogy ő csalhatatlan és tökéletes. Miért, hogy mindenki szociálisan viselkedik rajta kívül? Valami elképesztő egy kifacsart gondolkodásmód és rálátás a dolgokra, valami elképesztően fordított, tehát hogy úgy van beállítva, ügyről ügyre, akármihez nyúl, hogy ott minden fordítva, tehát ő magát, mint Istent jelenti ki, és ugyanakkor mindenféle szociális téren valahogy rendkívül tehetségesen találja meg a fordított eredményt. De ahogy akkor mondhatnánk itt egyéb ügyeket is, de... Talán kifutottunk most az időből, és akkor legalább óvjuk a politikai bűnözéstől azokat, akik szintén ugyanilyen tapasztalatokkal rendelkeznek. Dr. Hajduné, Dr. Paulik Tímeáról, doktor jegyzőről, egy 1600 fős településen.
A kis önkormányzatok visszaéléseiről hallották műsorunkat.
Mondjuk így a végén esetleg megkérdezném, hogy mi a benyomása a főszerkesztő asszonynak arról, hogy miért tűri meg a polgármester ezt a jegyzőt. Mert ugye a polgármesternek a stílus ennél lényegesen egyéb.
Kézkezetnos alapon. A polgármester végighallgatta, ahogy ordítottam Dr. Hajduné, Dr. Paulik Tímeával, és egy szót nem szólt, és nem utasította a jegyzőjét, hogy küld föl Pestre az anyagot, ahogy a Nyugdíjbiztosítási Intézet kérte. Innentől kezdve azt hiszem, ez teljesen világos. Ilyen jegyzőt megtűrni, aki az egész önkormányzati hivatal előtt állva letagadja, hogy ott jártam 2010. április 23-án, holott a szobában 3 tanú volt ő rajta kívül. Ez mi akkor?
De mondjuk ahhoz is ész kell, hogy azért több médiának neki menni. Tehát mondjuk egy olyan senkiházi jegyző, aki szemlátomást borzasztó szociopátiás, tehát kimondottan szociopata. Tökéletesen alkalmatlan az ilyen mindenféle olyan munkára, ahol emberekkel kell foglalkozni. Tehát és akkor ezzel az ésszel neki menni egy 1600 fős településen, hát ez eszméletlen.
Azt mondta, hogy már kész van idegileg, mert már annyi korrupcióra rávette, hogy már nem győzi takargatni. De hát ez nem ez a probléma, ott állt és tudja, hogy ki vagyok.
És mondjuk nem olyan karakán személy, mint a pénzes Sándor, aki úgy rúgja ki az ilyen jegyzőt, meg az ilyen munkatárst, hogy a lába nem éri a
fő. Dr. Hajduné, Dr. Paulik Tímea, aki szegedi ügyvédnek a felesége, hogy kerül egy kis településre jegyzőnek?
Tehát, hogy protekcióról lehet
igen,
szó, és egy alkalmatlan személyt.
Igen, és a polgármester, a törvény szerint ő a felettese. De az nekem mindenféleképpen furcsa volt, hogy a polgármester kétszer is azt mondta nekem, hogy nem az ő hatásköre
a krízis támogatás. Fél a szájától, nyilván fél a Paulik Tímea szájától, és akkor nyilván, hogy mivel van egy mondjuk egy gangster maffia, mert ügyvédek kapcsán nagyon főleg nagyvárosokban, mondjuk ilyen helyeken, mint Szeged, hogy azt tapasztalni, hogy maffia, ügyvéd maffiák vannak. Majd nagyon mocskosak az ügyvéd maffiák, mert én éppen, hogy ha már Paulik Tímeánál tartunk, éppen lakásmaffia áldozatokkal foglalkoztam nagyon sokat, fordultak is hozzám. Nagyon sokan a mai napig lakásmaffia áldozatok, nem tudom, bizonyára doktor Paulik Tímea is ingyen végzi ezeket a tevékenységeket, hallatlan segítő készségénél fogva a lakásmaffia ügyekben.
A lakásmaffia ügyekben!
És ezekben az ügyekben szinte kivétel nélkül minden esetben ügyvéd maffiákról van szó. Azok olyan ügyvéd maffiák, ahol az ügyvédek együtt mind hamisan tanúskodnak, mind hamis tanú, és mindig ugyanazoknak, ugyanannak az ügyvéd bandának a neve merül fel az ilyen lakásmaffia ügyeknél, hogy elcsalják a lakást, elcsalják a házat a gyanútlan emberek feje fölül. Hamis dokumentumokat nem azt iratják velük alá, akkor szoktak ilyen adminisztrátort alkalmazni, az is hamisan, és ugyanazok a nevek, tehát hogy Paulik Tíme a kapcsán is nyilván egy ügyvéd maffiáról van szó, mert tényleg ilyen borzalmas, alkalmatlan szemét, hát sokkal jobban járt volna mondjuk az ország is, akkor, hogyha mondjuk a BKV-hoz hasonlóan egyszerűen kap fizetést, aztán nem csinál semmit, csak ne járjon be, mert az már olyan pusztítással jár, hogyha bejár, hogy érdemesebb inkább olyan nyugdíjra, mit tudom én, havi 750 ezer forinttal egy olyan nyugdíjas állás, hogy mit tudom én, havonta egyszer el kell menni a bankautomatához és fővenni a 750 ezer forintot, mondjuk. Nem azt mondom, hogy ennyit keresek, mondtam most egy számot, amit polgármesterek szoktak keresni.
Egy rövid részletet hallottak azokból a visszaélésekből, amelyeket jogász bűnözők követnek el helyi kicsi önkormányzatoknál. A mikrofonnál Varga Szibilla Anna beszélt, a Magyar Sors Online Média alapító főszerkesztője és a Hírháttér Multimédia főmunkatársa, és Molnárek Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője és a Magyar Sors Online főmunkatársa, mellesleg a világ egyetlen legprofibb echelon tagja.
És Varga Szibilla Annát az emberiség szolgálatában, az echelon technológiák feltárásával, amely az emberiségre nézve a legfenyegetőbb és a legmeghatározóbb. És ezt hamarosan az egész világ is tudni fogja, mert eljött az ideje. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Jézus Krisztus nevében 2010. június 1-én a Magyar Sors Online és a Hírháttér Multimédia fúziós adását hallották.
A viszontlátásra és viszonthallásra.